Bécsére találkozó 2017. február 10-e, a 6. elem 5. rész. Faldöntögetés.
Nagyon sok szeretettel köszöntelek mindannyiatokat, sziasztok! A felvétel kedvéért azt hiszem még csak másodszor. Volt, azt hiszem, 4 a rekordunk, vagy nem tudom, valami ilyesmi. És Ernő nincs itt, igazolt távolléte van, általában Ukrajnában tölti az idejét. Biztos valami vallásos okból. De ennek ellenére köszöntjük azokat is, akik az ország határainkon innen, vagy akár túl követik az eredményes élet anyagait. És hadd mondjak egy nagy köszönetet mindenkinek, aki eljön hétről hétre ide, és közösségünk lehet igazából Isten igéjében. És hadd köszönjek meg minden imát, amit elmondtok ezért a szolgálatért. Hadd köszönjem meg minden támogatónak azt a segítséget, amit nyújt. És nyilván sokan vannak, akik az elmúlt évek során itt tanítottak, prédikáltak. A Kaugyuri jut eszembe, aki éveken keresztül volt az egyik oszlopa ennek a találkozónak. A Szabó Péter, aki anno elindította a felvételeket, úgymond a weboldalra fölrakni, és így tovább. Nyilván itt van Ernő, akinek a szíve és a törődése nagyon, nagyon sok embert elér, nem csak az üzeneteivel, hanem gyülekezetek jöttek létre országszerte, azért, mert neki volt egy figyelme erre. Itt van Attila, a hanganyagokkal, itt van Rafi a videóval, és csak egészen megszégyenítő hűséggel és törődéssel. Egyszerűen valami, ami ha csak rajtam múlna, sose történne meg, megtörténik, és van egy olyan dolog, hogy te fogod rákattintasz, és üzenet után jön. És tudjuk, halljuk a visszajelzéseket, hogy embereknek megváltozik az élete. Nem tőlünk, hanem Istentől, de nekünk óriási kiváltság és megtiszteltetés, hogy részünk lehet ebben az egészben. Úgyhogy amikor itt ülsz, képzeld el, hogy egy 2500 fős teremben vagyunk, egy kicsit visszhangzik az egész, ilyen susmorgás, ilyen tudod, sok ember próbálja megtalálni a helyét, és akkor csend lesz. Fények leoltódnak, színpad, és ott vagy egy tömegben valaminek a közepén, amit Isten csinál. Azt hiszem, hogy ez az eredményes élettalálkozó. Úgyhogy egy valakit elfelejtettem említeni, Farkas Pétert, aki szintén egyike azoknak, akik csendesen a háttérből, az imáikkal, a szeretetükkel, a barátságukkal támogatják ezt a szolgálatot. És aki meg is oszt időnként ennél a pulpitusnál, előtte fizikailag is bántalmazni kell, de aztán, amikor ide kiáll, mindig ámulatos dolgokat kapunk rajta keresztül, úgyhogy kérlek, gyere, Péter, és oszd meg velünk.
Nagyon köszönöm, és nagyon megtisztelő. Egyrészt, hogy még mindig ide engedtek. Másrészt tényleg az, hogy az a hűség, amivel sokan követitek, akik csak idézőjelben csak abszolút, mert azt hiszem, hogy mondhatom, bár nem az én szolgálatom, de mondhatom, hogy értetek van az egész, akik ezt nézitek és hallgatjátok, de azoknak is, a Attilának és Rafinak is a hűség az nekem is ámulatba ejtő, és nagyon hálás vagyok nekik, meg tényleg a buzgóságuk, az elszántságuk, hogy nem csak itt vannak nyüglődve, na jó, megígértem, megcsinálom, hanem hétről hétre lelkesek és foglalkoznak vele őszintén. Úgyhogy ez nagyon komoly dolog. Igen, először is fizikai inzultust kellett átérnem, mert megkértek, hogy beszéljek. Én nem gondolom, hogy méltó vagyok, és amikor Sanyi említette azt a 2500 embert, akkor a púzusom is megduplázódott. De hát ha az, amit mondok, az megállt közületek valakiket, vagy adja Isten, hogy mindenkiket. Múltkor elkezdtem egy kósza félgondolatot, amit Sanyi annyira gyönyörűen körbe írt, és ez a valahogy úgy hangzott, hogy a hit az nincs ellene a józanésznek. És most idefele jövett eszembe ötlött ezzel kapcsolatban egy dolog, egy könyvet olvasva, C.S. Lewisnek a könyvét, ő emlegette ezt, és azzal kapcsolatban tovább fejtettem ezt a gondolatot, hogy talán vannak sokan a nem hívők között olyanok, akik úgy gondolják, hogy a hit az valami ilyesmi, ami a józanésznek, a racionalitásnak teljesen ellent mond. És ami számomra különösebb, hogy mintha a keresztények között is lenne ilyen ember, nem is egy, de nem akarok velük sokat foglalkozni, van-e ilyen, vagy nincs-e ilyen, végül is mindegy is. Ami szerintem viszont nagyon érdekes, az, és ezzel én, hogy mondjam, meglepődtem, amikor attól a ponttól kezdve, amikor néhány évvel ezelőtt azt mondtam, hogy én hívő vagyok, hiszek Istenben, akkor meglepődve tapasztaltam, hogy működöm. Egy darabig ugyanis azt hittem, hogy a hit, Isten hit, ez valami olyasmi, hogy akkor a józan eszem ellene áll, küzd ez ellen a dolog ellen, de egyébként a lelkemnek jó, hogy hiszek valakiben, aki vigyáz rám, persze úgyse vigyáz senki, hiszek valakiben, aki majd igazságot tesz, persze úgyse tesz igazságot senki, de az úgy jó, abban úgy tud kapaszkodni a lelkem, az érzelmeim, és van az eszem, a józan eszem, ami meg ellen mond, és nyilvánvalóan tudja, hogy az életnek se célja, se értelme, és az egész földi lét az egy hajmeresztő véletlen eredménye. És amikor egy előadás felnyitotta arra a szememet, hogy ez messze nincs így, legalábbis a kép az messze nem ilyen egyszerű, ugyanis Isten mellett rendkívül sok, és mondhatunk úgyis, hogy zavarba ejtően sok és erőteljes érv van, ami azt mondja, hogy egyáltalán nem dobta el az agyát az, aki Istenben hisz. Sőt, sokan azt mondják, és velük értek egyet, hogy Isten létezése mellett több érv szól a józanész számára, mint ellene. És ebben most megint nem megyek bele, ez a Sanyinak sok hanganyagát megtalálod a neten, ami erről szól. De ami az érdekes, hogyha mindez megtörténik, és azt mondom, hogy na, oké, megláttam, hogy Isten létezik, hogy a Biblia igaz, tegyük föl, akkor utána mi van? Mert utána azt mondom, hogy ezt én elhittem, oké, akkor én mostantól hívő vagyok. Akkor mit kell csinálnom, vagy mi a teendőm? Ezt az igazságot elfogadva, ennek az igazságnak a mentén kell élni, ugye? Ez borzasztó egyszerű. Azt mondja, hogy szeresd a fele barátodat, mint magadat. Egymást különbnek tartsátok magatoknál. Aki első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Ez borzasztó egyszerű, nem? Tehát, hogy gyakorlatilag azt mondja, sőt, egyes helyeken ehhez hasonló szavakat használ, hogy hajd meg magadnak, és élj másnak. És ez nem olyan baromi egyszerű. Még akkor sem, hogyha az elmém már teljesen biztos vagyok benne, hogy ez az igazság. És itt jön az érdekes része, hogy én hívő vagyok, akkor én megismertem az igazságot, most így fogom nevezni, ha nem vagy hívő, akkor lehet, hogy ezen picit még, hogy mondjam, ez ilyen visszatercést kelthet, de csak gyere velem egy picit ezzel a gondolattal, hogy mi van, ha. Oké? Tehát megismertem az igazságot, hogy tényleg így kell élni, mert ez az, ami jóra visz, minden értelemben jóra visz. Tehát nekem is ez a legjobb, a közösségnek is ez a legjobb, és még ezen túl is. De abban most nem megyek egy picit bele. Szóval megismertem az igazságot, tudom, hogy ezt kell követnem, és mégse tudom megtenni. És mégis elbukok benne, és mégis önző leszek, és mégis magamnak akarok dolgokat, amikről egyébként, ha bárki megkérdezné, pontosan tudom, hogy semmi értelme. Meg akarom szerezni azt a vagyontárgyat, azt a kocsit, házat, bármit, holott tudom, hogy az ideig, óráig lesz, egy picit lehet, hogy örülök neki, de utána elmúlik. Vagy amit most olvastam egy írást, ott is az van, hogy méregetem a másikat. Holott tudom, hogy nem oké, és tudom, hogy nem ez a célja az életemnek. Mégis azt mondom, hogy na, ő ebbe jobb, vagy ebbe gyenge, vagy ő miért hibázott ebben. Ez nem szabadna. Ilyen dolgokat teszek, holott tudom, hogy nem ez a helyes, úgymond. Hogy ez miért van. Hogy akkor most mi a hit? És ha hívő vagy nem vagy hívő, akkor lehet, hogy ez a dolog innentől kezdve elválik, de ha hívő vagy, ha azt mondod a Bibliára, hogy igen, az az igazság, az Isten szava, akkor biztos, hogy találkoztál vele, hogy még amikor olyan állapotban voltál, hogy, és remélem, hogy ilyenbe vagy, hogy azt mondod, hogy ez kikezdhetetlen igazság, ezt nem tudja senki számomra megcáfolni, akkor is jön a lelkedben olyan dolog, ami azt mondja, hogy na jó, de egy kicsit még, na nem kell azt olyan komolyan venni, hagyjuk. És ezek azok, amiket csak így egyszerűen érzelmeknek szokunk nevezni. És amikor az érzelmet meg az értelmed ütközik, mert ezek ütköznek azért, akkor mi van? És akkor hogyan döntesz? És ki a hívő? Egy picit így ezen agyaltam, hogy nem az a hit, amikor azt mondom a Bibliára, hogy oké, ez az igazság, csak engem nem érdekel. Akkor vagyok igazából Isten hívő, akkor élem az életemet úgy, ahogy a Biblia írja, hogyha nem csak azt mondom rá, hogy igen, igaz, de nem érdekel, hanem a döntéseim és az ilyen értemben az értelmem, azok együtt mennek. És mi van az érzelmekkel? Hogy lehet úgy élni, hogy állandóan az érzelmeim ellen vagyok? Persze azt gondolom, hogy nem lehet állandóan az érzelmeim ellen menni, és nem is ez a cél, hogy az érzelmet lenyomjuk. De talán úgy fogalmaznám meg, hogy az érettségnek ez az egyik jele, és az egyik alapvető jele, hogy nem csak az érzelmeim alapján döntök. Vagy azt mondom inkább, elsősorban nem az érzelmeim alapján döntök. Ugyanis az érzelmek jönnek-mennek. Az érzelmek azok azt is okozhatják, hogy azt a barátomat, akit én olyan nagyra tartok, egyik nap, amikor fölhív, csak azt mondom, hogy bár csak ne kéne vele beszélnem. Sok minden ilyet okozhat az érzelmem, de amikor az értelmem tudja, hogy ez az ember, ez értékes. Az értelmem tudja, hogy akár azt is, hogy ennek az embernek tartozom annyival, hogy meghallgatom, akkor tudok úgy dönteni, anélkül, hogy nyavajognék rajta. Tudok úgy dönteni, hogy igen, felveszem azt a telefont, beszélek azzal az emberrel, és azt hiszem, ez a bibliai értelembe vett szeretet. Nem az érzelmeknek a túláradása, és persze az is sokszor követi, az is együtt van ezzel a döntéssel, és ez nem azt mondom, hogy éljünk az érzelmek ellen, egyáltalán nem, de amikor nagyra értékelem a másikat, az elmém szerint, és tudok e szerint dönteni, akkor már azt gondolom, megtettem mindent, amit megtehetek. És hogy utána, és ez csak egy, mondjuk egy ráadás, az, hogy az érzelmeim pedig hiszem abban, hogy ezek követni fogják. Mert amikor én picit visszafogok abból, hogy nekem, most ez van kedvem, ez nincs kedvem, és megtanulok dönteni az értelmem szerint, akkor egy idő után ki fog alakulni bennem az a felnőttes hozzáállás, hogy az érzem, az, hogy most mennyire van kedvem, vagy nincs kedvem csinálni, azt háttérbe szorítom, és utána örömmet fogom lelni abban is, amit értékesnek tartok az elmém szerint. És egy kicsit az, hogy ez a változatok meg az elmétek megújulása által, ez egy jó kis kacifántos fogalmazás. Azt gondolom, hogy itt kell kezdenünk, hogy mi a jó, mi a helyes, mi az értékes, és mi a nem értékes. Mert ahhoz, hogy igen tudjak mondani dolgokra, ahhoz nemet kell tudnom sok mindenre. És hogyha odáig eljutottam, hogy megértettem, hogy mi az igazság, lehet, hogy azt fogom tapasztalni, hogy sokszor még nem tudom megtenni. Lehet, hogy nincs erőm, lehet, hogy egyszerűen képtelen vagyok rá. emiatt vagy amiatt. És én azt mondom, hogy azon ne lepődjünk meg. Mert ezt tudjuk, hogy ez velünk van az életünk végéig. Velünk marad az, hogy lesz bennünk egy harc ezzel kapcsolatban. De a legfontosabb az, hogy tudjuk, hogy merre van az előre. Ha az érzelmeink éppen egészen a másik irányba mutatnak, akkor nagyon fontos tudnunk azt, hogy merre van az igazság. Legalább tudjam, hogy merre van az út. Még ha letérek róla, akkor is tudjam, hogy hova kell visszatalálni. És ezt valószínűleg magamnak mondom most, hogy tudjátok. Mert nem gondolom, hogy ez a helye az én lelkem kitárulkozásának, hogy itt beszélek, csak így röviden tájékoztató jelleggel, hogy nekem most így vannak ezzel kapcsolatban csatáim. De amellett, hogy sokszor nem tudok úgy dönteni, ahogy helyesnek látom. Azt a dolgot, hogy helyesnek látom ezt az irányt, az semmi nem kezdte ki. Tehát az, hogy az érzelmi abszolút ellene vannak az igazságnak, az egy pillanatra se érinti az igazságot. Az, hogy nem tudom megélni azt, amit igaznak tartok, az egy pillanatra se érinti azt, hogy mit tartok igaznak. És nem akarom feladni az igazságot. Lehet, hogy nincs erőm megtenni, de nem akarom feladni az igazságot. És igen, azt gondolom, ez sokszor nem egyszerű. De aki az egyszerű életet keresi, az nem hiszem, hogy gazdag életet fog találni. A gazdag élet az tele van küzdelemmel és kihívással, és a végén győzelemmel. Úgyhogy én ezt keresem, nem az egyszerűséget. Talán itt a hely egy jó nagy pontnak. Köszönöm, hogy meghallgattatok, és fogadjátok szeretettel, Sanyi.
Egy dolgot felejtettem elhozni, szemüveget. Néha nem kell, néha kell. Ezt észrevette? Hányan vagytok szemüvegesek, akik ezt így... Van, hogy nem kell. Aztán van, hogy nagyon kell. Okay. Micsoda gondolat? Nagyon jó gondolat volt. Köszönjük. Kicsit átírtad az üzenetet most, de nem baj. Mert ugye a hatodik elem című sorozatunknak a második szakaszánál tartunk még most is, ahol a témánk az pont ez, az elme megújulása, a gondolkodásunk megreformálása, egy gondolkodásbeli forradalom, igaz, ha lehet ezt mondani, a gondolkodás forradalma. És mielőtt belevágunk, szeretnék egy imát elmondani, és elolvasni előbb egy verset, jó? És aztán utána imádkozzunk. A következőt olvassuk Pál második korintusiakhoz írt levelében, 10. fejezet 3. versétől egészen a 6. Mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk. Hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és fogjul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre, és készek vagyunk megbüntetni minden engedetlenséget, ha ti teljesen engedelmesek lesztek. Úgyhogy arra kérünk, mennyei atyánk, hogy adj nekünk most. Mint mindig, most is miattad vagyunk itt. Arra számítunk, hogy te tanítasz nekünk. Arra számítunk, hogy nem csak tanítasz nekünk, hanem a szavakon keresztül, amik a Bibliából elhangoznak, megváltoztatsz minket, megszabadítasz, közelebb vonsz magadhoz, életet adsz nekünk, olyan vizet, amiből ha iszunk, többé nem szomjazunk meg, olyan gondolatokat, amelyek a te gondolataid, olyan szívet, amely szabad, amely egy élő hús szív a kőszív helyett. Úgyhogy nagy várakozásunk van, kérünk, hogy hadd tegyük le a mindennapok gondjait, a kicsi dolgokat és a nagyokat. Hadd hagyjunk most mindent a hátunk mögött, és összpontosítsunk rád teljes figyelemmel. Te nevedben, Jézus Krisztus nevében kérjük. Ámen. Úgyhogy hadd olvassam gyorsan a múlt hétnek a kulcsversét. Ugye azt mondtuk, hogy Róma 12:2 szerint ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el az elmétek megújulása által, hogy megítélhessétek, mi Isten jó, kedves és tökéletes akarata. Megítélni, mi Isten jó, kedves és tökéletes akarata. Ami nem más, mint az igazság. Mint az az igazság, amiről Péter beszélt. Ha józanul gondolkodó emberként választanod kéne, hogy mi alapján szeretnéd meghozni a döntéseidet, mi alapján szeretnél gondolkozni magadról, a lehetőségeidről, a többi emberről, az életről. Ha felelős döntéseket kéne hoznod valami alapján, már pedig kell felelős döntéseket hoznod, akár akarod, akár nem. A döntéseidnek következményei vannak, akár vállalod értük a felelősséget, akár nem. És a következményeket aratjuk, akár akartuk, akár nem. Úgyhogy, ha választhatnál, hogy mi alapján szeretnél dönteni, akkor mi alapján döntenél? Az igazság alapján, a tények alapján, a valóság alapján, vagy fikciók alapján, elképzelések alapján, vélekedések alapján, amelyeknek nagyon kevés köze van a tényekhez, de amik, mondjuk azt, hogy benn vannak a köztudatban, ami alapján a legtöbb ember gondolkozik, vagy amik mondjuk a te szívedben ott vannak, nagyon mélyen, elképzelések, amiket régóta hordozol, amiket régóta dédelgetsz, amelyek fontosak neked, amelyeket ha valaki el akar venni tőled, akkor haragszol rá, akkor azt mondod, hogy hey, ne nyújj hozzá, én így gondolom, és ne akart, hogy másképp gondoljam. Miért akarod, hogy másképp gondoljam? És a válasz nagyon egyszerű, mert amit gondolunk, nagyon sok esetben nem igaz. Nem felel meg a tényeknek. Nem az, ami van. Vélekedések, tévedések, sebek, paranoia adott esetben, szó szerinti üldözési mánia, dű, gyűlölet, ezerféle fajta motiváció, amely simán rávesz egy szabad akarattal bíró lényt arra, hogy a gondolkodásában és ezzel az életével elszakadjon a valóságtól. Hogy ne lássa, mi Isten jó, kedves és tökéletes akarata. Hogy ne abban éljen. Ezt értitek ennek a drámáját? Ezt értitek? Biztos? Figyelj, az életben átélt szenvedések, erről olyan sokat beszéltünk, többsége szükségtelen. Többsége a te életedben átélt fájdalomnak olyan, amely téves elképzelések miatt van benned. Fájdalom, amely azért él benned, mert nem a valósággal összhangban gondolkozol, mert nem tudod, mi Isten jó, kedves és tökéletes akarata. Vagy tudod, de mégsem ez szerint és ez alapján gondolkozol. De ez fáj, Sanyi, ne mondd ezt. Csak ahogy ezt mondod, már ez nem tetszik nekem. Megint arról beszélsz, hogy velem valami baj van. Nem, ne értsd félre. Nincs semmilyen vád, semmilyen erkölcsi vagy szellemi ítélet rajtad, hanem egy szerető atya fájó szívvel mondja, hogy szükségtelen szenvedésben élsz, mert nem a valóság szerint gondolkozol. Na jó, de mi a valóság? És bele fogunk menni, meg fogjuk nézni a valóságnak néhány nagyon-nagyon klassz szeletét, de ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor én vagyok a valóság. Ezt mondja Jézus Krisztus, ezt mondja Isten. Hol is? János 14:8, ott van, hogy én vagyok az 6. Mert oké, okay. János 14:6. Mit mond? Azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Ezt mondja, én vagyok az. Én vagyok az út, az igazság, és az igazság szó, az a valóság szó. Azt hiszem, elitéja a görög, a valóság. Én vagyok a valóság, én vagyok az. Úgy értem, az, amit a szemed lát, az, amit a kezeddel meg tudsz tapogatni, az egy része annak, egy része. De a mély tartalom, amihez a lelkedet horgonyként kötni kéne, amiből úgymond az a gondolkodás módodnak, a hitednek, a nem látható dolgok létéről való meggyőződés rendszerednek föl kéne épülnie, az én vagyok. Én, az én szavaim, és az én szavaimra, és az én jellememre épített igazság. A végső vonatkoztatási rendszer, amely alapján gondolkoznod kell, de nem azért, mert ez a vallásos kötelességed, vagy mert a Biblia ezt mondja, vagy mert én ezt követelem, hanem azért, mert ez a tény, az én vagyok, én kell, hogy legyek a gondolkodásod középpontjában. Én Isten a mindenható, akitől függ ebben a világban minden. Ezt értitek? Nem értitek, hogy érthetnétek? Ha ezt értenéd, szabad lennél. Ha ezt értenél, akkor Isten így hazavihetne, és azt mondhatná, hogy lejárt az időd. Kész vagy. Vagy oké, maradhatsz még egy picit szolgálni, de amúgy, ha csak rajtad múlna, jöhetnél. Érted? Az élet legalapvetőbb, legnagyobb, legdrámaibb kérdése ez, hogy ismerjük Isten jó, kedves és tökéletes akaratát, és éljük-e azt? És éljük-e azt? És éljük-e azt? Isten akarata. És a régi bűnös természetem. Férnyákos kis gondolkodásmódon már mondja is, miért kell nekem bárki másnak az akarata az enyémen kívül? Miért akarja bárki rám erőltetni az akaratát? Hát egész életemben arra készültem, hogy végre senkinek az akaratát ne kelljen tennem. Most meg eljövök, hogy egy kicsit bátorodjak, egy kicsit épüljek, és azt hallom tőled, hogy Isten akaratát megismerni, és megcselekedni az élet titka és kulcsa. Ugye Jézus mondta ezt János evangéliumában, amikor a samáriai asszonnyal beszélt, és kért tőle vizet, és ő volt, a samáriai asszony volt az első, akinek egy az egybe elmondta, hogy ő a messiás. Szóval én vagyok az, aki veled beszélek. Wow! Egy samáriai asszony. És aztán jöttek a tanítványai, és hoztak ételt, és Jézus mondta, hogy nekem van olyan eledelem, amiről ti nem tudtok. Szóval mi az? Csak nem hozott neki valaki enni. És azt mondta, hogy az az én eledelem, hogy annak akaratát tegyem, aki elküldött engem. Nem is értem, hogy mit mond. Nem is értem. De beszél valami titokról, valamiről, ami táplálja az embert, valamiről, ami fontos az embernek. Azt mondja, hogy megcselekedni Isten akaratát az eledel, az ad nekem, akkor vagyok a helyemen. Olyan ez, mint széllel szembe szaladni, széllel szembe vitorlázni, vagy széllel szembe biciklizni. Széllel szembe élni az életünket mindig, és aztán egyszer csak szélirányba állni, Isten akaratát megtalálni, fölfeküdni rá, vagy a folyóval, az árral szemben úszni, vagy egy ponton fölfeküdni a vízre, és hagyni, hogy a víz sodorjon, és aztán árral együtt úszni. Isten akarata, Isten jó, hogy van, kedves és tökéletes akarata. A gondolkodás módomat valahogy hozzá kéne igazítanom. És mindjárt belekezdünk, hogy ez hozzáigazítás hogyan történik meg, és hogy egyáltalán mi ez a dráma, mi ez a szakadék, az én között, akiről Péter beszélt, az én között, aki szereti az igazságot, aki akarja az igazságot, és a között az én között, aki pedig annak a véghezvitelét nem találja. Mintha itt lenne egy szakadék a kettő között is, és az egyik reményem az az, hogy itt a második fázisnál néhány olyan csapdát leleplezünk, amelyek távol tartanak téged attól, hogy birtokba vedd a teljes életet, amely a tiéd Isten ígéreteivel. De mielőtt belekezdünk, még egy gondolat. Mi Isten jó, kedves és tökéletes akarata? Csak már ugye meg kell tenni, meg kell ismerni. És már ez előre rosszul hangzik. Tehát ugye értem, egy csípőből már nincs kedvem hozzá. Mondd, hogy meddig tart ez a szakasz, és majd utána újra eljövök. Nekem János evangélium a 15 jut eszembe. 15:9. Hányan tudjátok, mi van ott? Simán elvétem a verset egyébként, lehet, hogy nem a 15:9, de azt hiszem, az van ott, hogy maradjatok meg én bennem, oké? Maradjatok meg én bennem, és bármit kértek az atyától, megadja nektek. Mire én kérdezem, de hogyan maradjak meg te benned? De olyan könnyű ezt mondani, de hogyan? És itt jön, figyelj, csak hogy lásd, hogy Isten akarata mi, csak hogy lásd, azt mondja, figyelj, ahogyan az Atya szeretett engem, úgy szeretlek én is titeket. Ne szaladjunk tovább, ezt nem hallottad. Tűnődsz rajta, hogy mit akar tőled Isten? Tűnődsz rajta néha, hogy mit akar tőled Isten? Szeretni akar. Érted? Szeretni akar. És szeretné, hogyha elfogadnád ezt a szeretetet. Ennyi. Mert az a szeretet utána elvégez mindent. Az utána egy új emberré alkot. A 20 szív megváltozik, és a gondolataim, a szándékaim megváltoznak, és megváltoznak a szavaim, és megváltoznak a tetteim, és megváltozik a viszonyom az egész élethez, megváltozik minden. Azt mondja, ahogyan az Atya szeretett engem, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ez Isten jó, kedves és tökéletes akarata. Erről fogunk beszélni. Erről beszélünk végig. Ez a hatodik elem. Emlékeztek még, hogy jönnek az elemek egymásnak? Az első, keresd először Isten országát. A második, változ meg az elméddel. A harmadik, bezárt kút, vagy hogy van, bezárt kert, elpecsételt kút az én mátkám. A negyedik, a Szent Szellem betöltése, a Szent Szellem hatalma az életedben, az ő valódi munkája az életedben. Az ötödik, a kereszt. A kereszt egy csoda, és a hatodik elem a szeretet, az a korona az egészen, a szeretet által munkálkodó hit. Van hitem, van egy egyre, na, van egy, mi a, és figyeljetek, ez a kulcsverse ennek az egésznek, most keresd meg kérlek, hol van ez a vers, a szeretet által munkálkodó hit. Nem tudom, hol van, de ez a kulcs az egésznek. Figyeljetek, sose értettem, ebben a pillanatban értettem meg. Figyeljetek, ez most egy kijelentés. Mi a hit? Zsidók 11:1. A hit a nem látható dolgok létéről való meggyőződés, és a még meg nem lévő, de a jövőben meglévő, tehát a reménylet dolgokban való bizalom, azaz a bizonyosság arról, hogy amit Isten megígért, meg lesz. Valójában a hit az a meggyőződéseknek a rendszere, valójában a világképen, valójában a teljes gondolati rendszerem, amely Isten ismeretén és az ő igéjén alapul. Ez a hit. A hit nem egy vallásos fogalom, egy vallásos, nem is tudom, kötelesség, hanem a hit valami, amivel az ember a valósághoz viszonyul, amit tud róla, amit gondol róla. Wow. Ha a hitet téved, ha a hited az, hogy egy közömbös, veled nem törődő Isten az ura az univerzumnak, akkor te milyen világban élsz? Egy nyomorult világban élsz. Egy olyanban, ahol futhatsz reggeltől estig, ahol menekülnöd kell, ahol teljesítened kell, ahol végül is a vallásod ellenére magányos vagy. De ez az igazság? Ez a valóság? Nem, a valóság az az, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát adta. Isten azt mondja, hogy maradj meg a szeretetemben, és ha megmaradsz a szeretetemben, kérhetsz bármit az atyától, megadja neked. A világképednek, a hitednek a megújítása a feladat. Muszáj összhangban gondolkoznunk azzal, ami van. Megvan? És figyeljetek, itt jön ez a vers. Galata 5-6, oda is lapozunk. Figyeljetek. Galáciai levél 5-6. Figyeljetek. Mi ugyanis a lélek által hitből várjuk az igazság reménységét. Ez is fenomenális. Hogy várjuk az igazság reménységet? Reménységét? Kemény munkával, önmagunk megjobbításával, Istennek való végső megfeleléssel, a nagyszerűségünkkel, nem. A szellem által hitből várjuk az igazság reménységét. Hogyan? Úgy, hogy csak tudjuk, hogy mi Isten ígérete, és a Szent Szellem megteszi. Figyeljetek, mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a vallás, sem az emberi teljesítmény, sem a nagyszerűség, nem számít sem a körülmetéletlenség, a vallás hiánya, a nagyszerűség hiánya, az emberi teljesítmény hiánya, ezek nem számítanak, hanem csak a szeretet által munkálkodó hit. Nem értem, mi a szösz ez, hogy a szeretet által munkálkodó hit? Hát ez az. A hit az a nem látható dolgok létéről való meggyőződés, a világképed, amit te tudsz a valóságról, amit tudsz Istenről, amit tudsz az életről, amit tudsz a jelenről, a jövőről, amit tudsz. Mi az, ami kell, hogy formálja azt, amit tudsz? Isten törvénye? A tradíció? A szolgálat szabályai? Mi formálja a hitünket? Mi által kerül a hitünk a végső helyére? Olvasd el még egyszer. A szeretet által. A hitünket a szeretet formálja. Isten végső jelleme, őt megismerni, és a szívünknek megengedni, hogy a saját kis kretén gondolataival végre lazítson és hozzáigazodjon ehhez a gyönyörű személyhez, és amit jelent ő az életünkben, az ő szeretetéhez. Maradjatok meg az én szeretetemben, de hogyan maradhatnék meg a szeretetedben? János 15-höz ugrottunk vissza. Ha a parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben. És visszajutottunk Róma 12-10-hez, vagy 10-17-hez, 10-17, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszédei által. Hallom Isten igazságát, és hiszem, és az építi az én meggyőződésemet a valóságról. És amit hallottam, ami felépült bennem, azt megtartom. És itt van megint Péter üzenete, tökéletes. Tudom, hogy amit Isten mondott, igaz. És meg tudom tenni. Hát nem. Úgyhogy elég nagy bajban vagyok, mert itt mondta, hogy meg kell tartani. De álljunk meg a menet. A megtartás nem azzal kezdődik, hogy megcsinálom. Az egy következmény lesz. A megtartás azzal kezdődik, amiről Pep beszélt, hogy akár meg tudom csinálni, akár nem. Akár lázadnak az érzelmeim vele szemben, akár nem. Elfogadom igazságnak, és megőrzöm. Megtartom a szívemben, megtartom a gondolataimban, elmélkedek rajta, gondolkodok rajta, a részemmé válik, és lehet, hogy nem tudom megtenni, lehet, hogy az érzelmeim lázadnak ellene, lehet, hogy úgy érzem, hogy ez képmutatás, mert én érzelmileg nem is értek ezzel egyet, de az értelmemmel egyetértek, de tudom, hogy ez Isten igéje, és fogjul ejtettem ezt a gondolatot, és megtartom. Megtartom egy hónapig, megtartom két hónapig, megtartom egy fél évig, megtartom egy évig, megtartom két évig, megtartom öt évig, tartom tíz éve tartok egy gondolatot, amelyről meg vagyok győződve, hogy igaz, de még mindig nem tudom megtenni. És dicsőségben vagyok. Fedhetetlen vagyok, hibátlan. És aztán eljön az ideje, hogy kívülről, hogy belülről, kifelé elkezd megjelenni, és legtöbbször nem tart 10 évig. De ha 10 évig tart, vagy 20 évig, kit érdekel? Ez nem egy versenyfutás, nem számít sem a körülmetéltség, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit. Mert figyelj, ha van hitem, kizárt, hogy ne legyenek cselekedetei. Ha van hitem, ha belül elfogadtam valóságnak, és erről beszél Jakab, akkor kizárt, hogy ne legyenek cselekedetei. És annak a hitnek, ahol elhittem Istennek egy ígéretét, de még nem tudok az alapján élni, annak az első cselekedete az a bizalom. Mert elhittem, és tudom, és bízom benne. De még megtenni nem tudom, de bízom az ígéretben, bízom abban, hogy igaz. Bízom benne. És ez egy cselekedet. A lelkemnek egy cselekedete. Erőlködés? Nem, a hit természetes következménye. Ha ez a valóság, nem tudok más tenni. Nem ez a nagy kérdés. A nagy kérdés az, hogy el tudom-e fogadni valóságnak. Hogy el tudom-e fogadni valóságnak. Hogy egyáltalán hiszek-e. Hogy egyáltalán hallom-e. Hogy amikor hallom, fölemelem-e arra a polcra, ahol az igazzá válik, azaz hitet keverek-e hozzá, megengedem-e Isten igéjének, hogy alakítsa a világképemet, hogy leromboljon dolgokat, és helyettesítse az igazsággal. És erről a folyamatról szeretnék egy picit beszélni, de ez jó volt, ezt értitek? Amit idáig mondtunk. Szeretet által munkálkodó hit. Egy meggyőződésrendszer, ami Isten igéjének a hallásából jön, amelynek a központi maggondolata, a központi gerince, ha lehet így mondani, az Isten szeretete. Isten százféleképpen mondja el, hogy szeretlek. Százféleképpen. Próbálja megértetni velünk, hogy egy olyan univerzumban élünk, ahol ő a végső hatalom, és ő szeret téged. 1 Korintus 13-mal. Úgyhogy. Két része van annak, amiről beszélni szeretnék. Három része. Az első az a szellemi háttér. Hogyan történik meg az elme megújulása szellemileg? Jó? Ez az első. És itt két dologról szeretnék beszélni. A fegyverekről, amik erősek Isten kezében, ezt olvastuk 2 Korintus 10-ben, mindjárt visszalapozunk. A másik dolog az a démoni háború, szellemi, démoni kivetítések, amiket az elménkben veszünk, és amelyek igenis módosítják az elképzeléseinket. A harmadik, amiről szeretnék beszélni, az néhány olyan kategória, és egyről már beszéltünk, ami oszlopa annak a tudásnak, annak a hitnek, amelyet vágyunk kiépíteni a lelkünkben. Alap gondolatok. Ugye ha három lába van a sámlinak, már nem billeg, igaz? Mi lehetne az a három alap gondolat, amiben ha az elmém megújul, akkor van ott még egy csomó részlet, de ezzel a hárommal már forradalom van. Ha ezt a háromat a lelkem elfogadná, ha a világképen ebben a háromban megújulna, akkor új életet élnék. És aztán, ez volt a negyedik? Nem, ez a harmadik volt. És aztán a lelki folyamaton szeretnék végigmenni. Tehát lehet, hogy sorrendben ez lesz az utolsó, az előző a lelki előbb jön. Tehát a lélektani csapdák, amelyek megakadályoznak minket abban, hogy új felismerésre jussunk. És Pep beszélt az érzelmekről, abszolút, erről, ez egy csapda. Érzelmi alapon elutasítom a valóságot. Egy rossz gondolkodási szokás miatt. Úgyhogy kezdjük akkor a szellemi alappal, ugye? Azt ígértem. És 2 Korintus 10. Mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk. Hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek Isten kezében. Jó? Ezt fogjuk kibontani. De lássuk, hogy ezek a fegyverek miről szólnak, tehát mire utal ez egész. Kicsit előre szaladunk, és utána visszalépünk az igazi gondolathoz. Ezek a fegyverek arra valók, hogy erődítményeket romboljanak le. Oké, ez miről szól? Sokat beszéltünk róla, nagyon röviden fogom csak összefoglalni. Olyan gondolkodás mintákat, gondolati mintákról szólnak, amik az elménkben kiépültek, és valódi erődítményekké váltak. Olyan gondolatrendszerek, amelyek a te fejedben élnek, amiket te még lehet, hogy őrzöl is, mert azt hiszed, hogy részei annak, amit énnek hívsz, oké? Okay? Én ez vagyok. Én ilyen vagyok. Én dühöngök. Én, ha engem fölbosszantasz, én dürhamot kapok. És ez igaz lehet, de ez nem része annak, aki te vagy. Lehet, hogy van egy ilyen tendenciád, lehet, hogy van egy hajlamod rá, de ez nem része annak, aki te vagy. Van egy erődítmény az elmédben, egy gondolati rendszer, amely a dühnek teret hagy, és teret enged, és amely gondolati rendszert le lehetne rombolni, és más gondolatokkal helyettesíteni. Vagy én egy szerencsétlen vagyok. Én egy szerencsétlen vagyok. Én egy értéktelen, szerencsétlen ember vagyok. Ez igaz? Ez valóság? A Biblia nem ezt mondja rólad, de ez egy gondolati rendszer a fejedben, az elmében. Én bűnös vagyok. Én méltatlan vagyok arra, hogy Isten szeressen engem. Igen, a teljes romlottság tana igaz, minden ember bűnös, de Krisztus meghalt a bűneidért, és te most tiszta vagy, szent és fedhetetlen. De ezt csak távolról hallottad, ezt nem engedett közel a szívedhez, a bűntudatnak az erődítménye olyan nagyra nőtt a lelkedben, hogy az uralkodik. Rendben van? Erősségek, gondolati rendszerek, amelyeket sokszor gondoltál, könnyű őket gondolni, amelyek igazából uralják a lelkedet. Aggodalom. Egyszerűen aggódom, félek a jövőtől. A jövőtől való félelem egy gondolati rendszer. Nem vádollak vele, ne értsd félre, de létezik olyan gondolkodásmód a valóságra alapulva, amely nem aggódik. És te ezt a gondolkodásmódot elsajátíthatod. Wow! A fegyvereink nem testiek, hanem erősek Isten kezével, amelyekkel lerombolunk minden magaslatot. Magaslat volt az első, melyik az első? Nem a magaslat, hanem erődítmény. Oké? Okay? Erődítmény volt az első. Ezekről beszélünk. Aztán a következő. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást. Az okoskodás az egy emberi vélekedés, hogy nekem véleményem van. Ehhez többnyire büszkeség kapcsolódik. Ez nem feltétlenül egy erődítmény, ez lehet, hogy még nem elég erős hozzá, hanem ez valami olyasmi, amit te úgy gondolsz, és úgy szereted azt, amit úgy gondolsz. És többnyire, amit te úgy gondolsz, az úgy is van. Ezt a lelked alapvetően úgy van beállítva, hogy amit én úgy gondolok, az úgy van. De egy csomó marhaságot gondolsz, egy csomó dologról van véleményed, ami csak egész egyszerűen árt, egy csomó dolog vélekedések szintjén ellene megy Isten ismeretének. Ez egy ellenség. Ez valami, ami megrabol téged. Meg kell tanulnod azt az elmebeli rutint, azt a gondolkodásmódot, ahol a vélekedéseid nagyon hamar egy olyan polcra kerülnek, ahol nincs nagyon szavuk. Szóharcok és vitatkozások. Voltál már szóharcban, vitatkozásban? A gyűliben nagyon könnyű szóharcba kerülni. Mikor lesz az elragadtatás? Mondjatok még egy jó témát. És vannak vélekedéseink, és belekeveredünk, és azt gondoljuk, hogy fontos, és még igazunk is lehet, de mert arányt tévesztünk, mert hangsúlyt veszítünk, hogy csinálták a farizeusok? Kiszűrték a nem tudom, mindegy. Tehát, hogy igen, kiszűrték a muslicát, és lenyelték a tevét. Így van, tehát ez a lényeg. Okoskodások. És aztán van még egy. Magaslatot. Amit Isten ismeretével szem, a magaslatok pedig a bálványimádás helyeiről szólnak. Oké? A bálványimádás, egy bálvány, ez egy Isten helyettesítő. Isten szeretne lenni a mindenünk. Ő szeretne lenni a víz, amit iszunk, ha szomjasak vagyunk. Ő szeretne lenni az étel, amit eszünk, amikor éhesek vagyunk. Ő szeretne lenni az élmény, amelyet átélünk, amikor élményre vágyunk. Isten szeretne lenni minden az életünkben. És ehelyett nekünk bálványaink vannak, Isten helyettesítőink. És megint nem aszkéta életre, tehát Isten imád például motorozni, ezt nem tudtátok? Isten egyik kedvence a motorozás. A lényeg, hogy vidd el magaddal, amikor mész motorozni. Szeret moziba is menni. Nem minden filmet szeret, vannak rossz filmek, jó filmek, de van olyan film, ahova szívesen elmegy veled moziba. Vidd magaddal. A lényeg, hogy Istennel éld az életedet. De mi nem ezt csináljuk, mi azt mondjuk, hogy nekünk van egy életünk, nekünk vannak álmaink, nekünk vannak bizalmaink, nekünk vannak szerelmeink, nekünk vannak dolgaink, ahova Istent nem engedjük be. Vannak helyek, ahol mi imádunk, ahova az összpontosításunk, a szívünk fordul, ahol leborulunk, úgymond idézőjelben, ahol Isteneket tisztelünk. A pénzünk lehet ilyen, a családunk lehet ilyen, a karrierünk lehet ilyen, az álmunk a nagy őről lehet ilyen, a hobbink lehet ilyen, bármi lehet ilyen, amely Istent kiszorítja a helyéről. És akkor Isten azt akarja, hogy ne legyen hobbim? Nem, azt akarja, hogy ne legyen Isten helyett egy hobbid. Azt akarja, hogy ne legyen Isten helyett egy szerelmed. Azt akarja, hogy ne legyen Isten helyett egy karriered. Mert mind az, ami bálvány, lehetne valójában egy találkozás Istennel. Az az út, az az ösvény, ahol őt egyre jobban megismered. Mert őt nem az érdekli, hogy mit csinálsz, hanem azt, hogy vele csinálod-e. Őt nem az érdekli, hogy most épp hibázol-e vagy sem, vagy épp nagyszerűen csinálod-e vagy sem, hanem hogy vele hibázol-e vagy sem. Mert amikor vele hibázok egy nagyot, az sokkal értékesebb, mint amikor nélküle csinálok valamit tökéletesen és jól. Úgyhogy vannak a szívünkben magaslatok, bálvány imádásnak helyei, ahol az életünk legnagyobb vesztesége zajlik. Mert azok a helyek, ahol én elveszítem Istent. Azok a helyek, ahol a szívem megtanulja nem őt követni. Ezeket leromboljuk. Mivel? Fegyverekkel, amelyek erősek Isten kezében. És még van 3 percem. Hogy? Akkor rombolj. Mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk, hanem hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. És hadd nézzek meg egy másik fordítást is. Így hangzik, mert igaz, egy pillanatra eltűnt, hogyha egy pillanat mindjárt visszajutok oda. Aha, most ott vagyok. Mert igaz, hogy ebben a testben élünk, de nem közönséges fegyverekkel harcolunk, ahogyan az emberek szoktak. Úgyhogy. Itt vannak a lelkünkben erődítmények, itt vannak a lelkünkben okoskodások, és itt vannak a lelkünkben magaslatok, a bálványimádásnak a helyei. Hogyan fogod ezeket leküzdeni? Akaraterővel. Megmondtad, hogy ne legyenek, nem lesznek. Nem? Azt mondja, hogy mi nem úgy csináljuk, nem úgy harcolunk, ahogy a világ emberei szoktak. Miért nem úgy? Mert nem fog sikerülni. Tehát nem fog sikerülni. Egyszerű mentális gyakorlatként ez nem fog sikerülni. Tehát, hogy tudod, volt régi gondolat, nem gondolom többet, az újat gondolom helyette, nem gondolom a régit, az újat gondolom, és akkor mantrázom ezt magamban. Nem fog sikerülni. Nem rossz a módszer önmagában, a kitartás, az ismétlés, az újra meg újra döntés, de nem csinálhatod egyedül. Mert azok a fegyverek, amelyek hatásosak, azok nem a te kezedben vannak, hanem Isten kezében vannak. Az igazi szellemi fejlődés lehetetlen Isten nélkül. Ezért egy zsákutca a vallás. Mert a vallás azt mondja, hogy felelj meg, csinálj, hozd rendbe, és utána jöhetsz Istenhez. Isten elfogad téged, ha rendbe rakod. De lehetetlen nélküle rendbe rakni. Mert a fegyverek nem a mi kezünkben vannak, hanem az ő kezében. És ezekkel rombolunk le erősségeket. Úgyhogy az első dolog, ami történik, az az, hogy hallom az igét, és felismerem a különbséget aközött, amit én gondolok, és aközött, amit Isten igéje mondott. És a legtöbben nem szeretik az olyan üzenetet, ami kijavítja őket. Pedig az olyan üzenet a legjobb, az az üzenet, ahol én tudok fejlődni. És az első dolog, amit csak tennem kéne, az nem az, hogy kárhoztatom magam, meg azt mondom, hogy jaj, most már ezt is meg kell csinálnom. Nem kell megcsinálnom, nem is tudom megcsinálni. De elismerhetem, hogy igaz. Felismerhetem, hogy én másképp gondolkoztam, és hogyha az, ahogy én gondolkozok, meg az, ahogy Isten gondolkozik, nem fedi egymást, akkor ki téved? Nyilván Isten. Nem én tévedek, akkor én tévedek. És akkor van egy felismerés, hogy Uram, van a lelkemben egy erődítmény. Én másképp gondolom. Szívből őszintén másképp gondolom. Ugye, nem hallottam az üzenetet, és fölbosszantott. Szívből őszintén nem értek egyet az üzenettel. De érett ember vagyok, és ezért azt mondom, hogy én tévedek, és neked igazad van. De Uram, nem tudok mit kezdeni ezzel az erődítménnyel. Kérlek, segíts új felismerésre jutni. Kérlek, segíts ezt a gondolat mintát megváltoztatni. Kérlek, segíts nekem úgy gondolkozni, ahogyan te gondolkozol. Mert a fegyvereink erősek Isten kezében. Értitek? Az első lépés nem az, hogy te megcsinálod, hanem az, hogy felismered és behívod Istent a helyzetbe. Figyelj, azt hiszem Jobb mondta azt, hogy amitől a legjobban féltem, azért utol engem. Ő mondja, ugye? Ne kérdezzétek hol, Jobb könyve. Miért azért utol, amitől a legjobban féltem? Miért az? Vagy egy másik, ezt se tudom, hogy hol van, hogy azt mondja, ne tévelyegjetek, Isten nem személyválogató, valahogy így van, mindenki azt kapja vissza, amit adott, valahogy így van. Attila lázasan üti a konkordanciát, és keresi, hogy hol. Oké, miről szól ez? Ez arról szól, hogy nagyon sokszor Istennek jön a kijavítása, és én zsigerből elutasítom. És így csinálok, hogy ne halljam. És közben Istenben nincs kárhoztatás, de szeretne megszabadítani engem attól a szenvedéstől, amit a lelkemben uralkodó erősségek okoznak, de én elfordulok, és Isten mit csinál? Utánam jön. És ha kell, megengedi, hogy utolérjen az, amitől a legjobban féltem, mert nem akartam, hogy valaha szembesüljek ennek az erődítménynek, a lelkemben lévő bálványnak, vagy a lelkemben lévő okoskodásoknak a következményével. Én mindig gazdag akartam lenni. Nem akarok hallani arról, hogy nem leszek gazdag. Egy olyan jövő, amiben én nem leszek gazdag, az elfogadhatatlan. Beszélj fiatalokkal, úgy értem, Egyetem, ez a terv. Ne érts félre, lehetsz gazdag, de mindjárt tudok hozni egy pár idézetet, hogy mit tesz az ember lelkével az, amikor meg akar gazdagodni. Úgy értem, kinyírja. Ez olyan, mint amikor, mit tudom én, egy tizenéves mondja az apjának, hogy úgy szeretnék drogozni. Mert az király lesz. És lehet, hogy nem jó példa, de értem, hogy az a pillanat, az az élmény lehet, hogy valamilyen szinten király lesz, de az életeddel fizetsz, érte? És hogy jó élményeket akarsz átélni, az rendben van. Isten hoz élményeket az életbe, olyanokat, amelyekkel nem kell az életedért fizetni. Úgyhogy Isten mit csinál? Utolér azzal, amitől a legjobban féltél. És ott találod magad azon a helyen, ahol nincs munkád, ahol a vállalkozásaid csődbe mennek, egy ponton muszáj szembenézni azzal, hogy én másképp gondolkozom, mint ahogy Isten gondolkozik. Érted? Muszáj szembenézni vele. Vagy tudod, vagy mondjuk bunkó vagyok az emberekkel, és azt mondom, hogy ez simán lehet, mert én csinálom. Biztos ismered ezt az elvet, amikor minden probléma, amit más csinál, és semmi se probléma, amit én csinálok. Ezt biztos ismeritek. És Isten mit csinál? Nem személyválogató. Megengedi, hogy visszakapd azt, amit adtál. És azon találod magad, hogy olyan bunkó emberekkel találkozol, hogy azt öröm nézni. És elkezd fájni, és azt mondod, hogy ezt hogy tehetik velem? És hogy Isten csendben megjegyzi, hogy figyelj, nem láttál már valahol ehhez hasonlót? Valahol ehhez hasonlót? És egy ponton be kell vallanod, be kell ismerned, hogy nem úgy gondolkozol, mint ő. És ezen a ponton nem kész Isten sújtó keze lecsapott rám, a nagy, rettenetes mutató új rám mutatott, és most meg kell változnom. Nem, ezen a ponton csak annyi, hogy Uram, tévedtem. Tévedtem. Neked igazad van. És nem tudok ezen változtatni. De te igen. Gyere be ebbe a helyzetbe. Mostantól nem harcolok ellened, hanem a munkatársad vagyok ebben. Mostantól nem bújok el előled, hanem itt vagyok, és neked igazad van. És dolgozz rajtam. És dolgozz rajtam, mert a te fegyvereid erősek a te kezedben, erődítmények lerombolására. És én nem állok ellen. És eddig én védtem ezt az erődítményt. Ennek az erődítménynek voltak védői, katonái. Én voltam az első. Itt álltam pajzsal a kezemben, meg dárdával, meg nem tudom mivel. És ha valaki közel akart jönni ehhez az én drága erődítményemhez, hát hát velem gyűlt meg a baja. De most már nem, Uram, te már közel jöhetsz. Te már megteheted. Felismertem, legyőztél. Hújjanak ezek a falak. Ámen. Ámen. Mekkora lépés előre. Értitek? Mekkora lépés előre. És aztán van itt még, beszélünk róla a következő alkalmakkor, de ez a második fázis, az a gondolkodás mód megújulása, a gondolkodás hozzáigazítása a valósághoz, Isten igéjéhez, az ő jó, kedves és tökéletes akaratához. Ámen. Elnézést kérek tőletek, megint ugyanúgy fogok elsietni, mint ők, mert képzeljétek el, házi csoport van most is, és fantasztikus, ha valahol részt tudsz venni egy házi csoporton, vegyél részt, kérlek. Nagyon nagy élmény testvérekkel összegyűlni, lehet, hogy nem is kell biblia tanulmányt csinálni, csak beszélgetni, közösségben lenni, akár az üzenet körül, bármi, nagyon jó dolog, csináljátok. Úgyhogy mondjuk egy imát, és menjünk el békével. Mennyei Atyánk, nagyon hálásak vagyunk neked azért, hogy segítesz megújítani az elménket. Nem segítesz, megújítod az elménket. És mi a munkatársaid akarunk ebben lenni. Köszönjük. És hogyha ennek az egész megújulásnak még az első lépését sem tetted meg, semmi baj, lehet, hogy itt az ideje ezt az első lépést megtenni. És ez nagyon egyszerű. Jézus Krisztus meghalt minden hibádért, minden bűnödért, csak egyszerűen el kell fogadnod őt, mint a megváltódat, mint a messiást. És ő abban a pillanatban új életet, új szívet és egy új elmét ad neked. És az első lépést visszafordíthatatlanul megtetted. Úgyhogy csak mondd utánam, elfogadlak Jézus. Légy a megváltóm. Elfogadlak. Te drága nevedben imádkoztam. Ámen. Ámen. Köszönöm a figyelmeteket, és jövő héten találkozunk ugyanekkor, ugyanígy. Sziasztok!